Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet, és különösen keresztelendő testvéreinket. A vallástételi istentiszteletünk alapigéjét János első levele 3. fejezetének az első verséből olvassuk, és abból is az első részt szeretném, hogyha felolvasnánk. János első levele 3. fejezetének az első szakasza a következőképpen hangzik. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Erről a fél mondatról szeretném, hogyha szólnánk és ezt képezné a mai vallástételi igehirdetésünk alapgondolatát. Még egyszer nézzük meg, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Mindenekelőtt egyetlen egy gondolatot szeretnék megjegyezni, hogy az Isten mindannyiunkat arra hív, hogy ő lehessen a mi személyes Istenünk, édesatyánk, és mi az ő gyermekeivé válhassunk. Az Isten mindannyiunkat erre hív ebben az életben. Ezt a lehetőséget, ezt a legnagyobb lehetőséget ajánlja fel. Bocsánat, nagyon személyes dolgokat is fogok mondani, de szeretném tőletek megkérdezni, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok a személyes életetekben. Ugye vannak sajnos, ki kell, hogy mondjuk, hogy vannak olyanok, hogy a szülő, az édesapa vagy az édesanyja nem olyan, akire az ember olyan szívesen gondol, mert esetleg rosszul bánt vele, szóval vannak ilyen élethelyzetek is az életben. De alapvetően milyen sokszor előfordul az, hogy az ember olyan boldog, hogy ilyen szülei lehettek. Én ebben a családban születhettem. Most gondoljunk bele abba, hogy mi egy olyan családba születhetünk bele, és egy olyan családnak a tagjaivá válunk, ahol az Atya, a mi édesatyánk, maga a Teremtő, az Alkotó Isten. Én azt hiszem, hogy a bűn korlátozta értelmünkkel ennek az ajándéknak a jelentőségét nem tudjuk teljesen felmérni és felfogni. Hogy mi azt mondhatjuk neki, hogy édesatyánk, nem tudjuk felmérni ennek a jelentőségét. És nézzétek meg, ez a Biblia vers hogy kezdődik? Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hogy kezdődik ez a Biblia vers? Egyetlen egy szóval, lássátok. Mit akar János apostol az Isten lelkén keresztül a mi szívünkre helyezni ezzel az egy szóval? Szerintetek miért mondja, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten? Hogy gondolkodjunk, nézzük végig az írásban, az igében a kijelentéseket, az Isten szeretetének a mélységét, magasságát próbáljuk meg megérteni, hogy mit jelent az, hogy egyáltalán mi Isten fiainak nevezhetünk, gondolkodjunk erről. Lássátok meg ennek a kifejezhetetlenül nagy értékét. Hadd kérdezzem meg, mit mond az apostol? Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Megismertük, megláttuk. Láttuk, milyen volt Jézus velünk, milyen volt Jézus az emberekkel. Mi láttuk őt. És ezt hirdetjük nektek. És az ige alapján nekünk is azt mondja, hogy ti is lássátok meg. Lássátok meg, hogy micsoda hatalmas nagy szeretet van benne, hogy mi az Isten fiainak, gyermekeinek mondathatunk. Szeretnék megint egy kérdést föltenni. Szerintetek a Bibliában, Új Szövetség, ennyit segítek, hol van egy rövid Biblia versben összefoglalva, hogy az Isten fiainak mi a kiváltsága. Van egy Biblia vers Jézusi tanítás, amelyben össze van foglalva, Jézus két gondolatot mond, hogy az Isten fiainak mi a kiváltságuk. Segítek. Egy példázat. Jézusnak egy példázatában van benne. Sőt, még azt is elmondom, hogy a tékozló fiú példázatában van ez a kifejezés. Ez a Biblia vers. És nem a tékozló fiúhoz szól, hanem az idősebb testvérhez. Mit mond neki? Fiam, Te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tied. Gondoljunk bele ebbe, jó, hogy az egész összefüggés ugye ott, ahogy annak az idősebb fiúnak kellett mondani, ugye, aki ott maradt végig az atyai háznál, de mit mond? Mi a fiaknak kiáró örökség és csodálatos, felmérhetetlenül nagy szeretet és jutalom? Hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Ez a kifejezés, ez a Biblia vers milyen ige alakot használ? Jövő idejű vagy jelen idejű kifejezés? Jelen idejű. Nem azt mondja, hogy fiam, te majd, ha az örök életet elnyered, akkor majd mindig velem leszel, és akkor majd mindent neked adok. Nem ezt mondja, hanem jelen időben fogalmaz. Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Tehát, amikor ezekről az igékről gondolkodunk, és azt mondja, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, ugye a múlt időben fogalmaz, hogy Isten fiainak neveztetünk, ugye jelen időben fogalmazva. Én a mai délelőtt folyamán arról szeretnék mindezeknek a gondolatoknak a hátterén beszélni, hogy mi hogy viszonyulunk az Isten ígéreteihez. Mert ez egy ígéret, nem? Hogy aki az én fiam, az mindenkor velem van, mindenem az övé, és mindez a Bibliában ugye ígéret. Olyan ígéret, ami a jelenben már megvalósuló ígéret. De hogy viszonyulunk mi az Isten ígéreteihez? Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy ti a földi életben gondoljátok el, hogy vagytok az ígéretekkel. Ha valaki ígér bármit nekünk ebben a földi életben, akkor mi hogy viszonyulunk ezekhez az ígéretekhez? Én azt hiszem, hogy, és hát senkinek a nevében nem akarok beszélni, de mégis ki kell, hogy mondjuk, hogy nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan ember, aki az életben ne csalódott volna számtalanszor az emberi ígéretekben. Mi az ígérettel, ismeritek azt a mondást, és szerintem mindannyian, hogy ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Tehát az ember úgy van az ígéretekkel, hogy milyen szépen hangzik, és amikor még az ember fiatal, mennyire könnyen beleesik abba a csapdába, hogy minden szép szónak vagy ígéretnek, hát ő mondta, hát biztos, hogy úgy lesz, és mennyiszer csalódunk ebben az életben, és miért csalódunk sokszor az ígéretek teljesedése területén. Részint azért, mert csalódunk magában az emberben, mert esze ágában nincs, hogy beváltsa az ígéretét, vagy részint csalódunk azért, mert lehet, hogy az illető nagyon jó szándékú, de a lehetőségei nincsenek meg arra, hogy amit felbuzdulásában ígért, az be tudja váltani a mi életünkben. És éppen ezért mi az ígéretekkel kapcsolatban sajnos, mi sokszor már olyan hitetlenek is vagyunk. De nézzük meg, hogy az Isten ígéretei egészen más ígéretek. Emlékeztek, hogy mit mond az Isten önmagáról? Az ige mit mond? Hogy az Isten nem ember, hogy hazudjon. Ígér valamit, hogy ne teljesítené. Mond ő valamit, hogy azt valóra ne váltaná. Ugye Biblia verseket idézek. Tehát amit az Isten kijelent, az igen és ámen. És amit nekem a jövőre nézve jelent ki, én azt is úgy vehetem, mint ami már beteljesedett és kézzel fogható valóság. Miért? Mert a Bibliában az igaz mondó Isten ígérte meg. Ismerjük, ugye, az apostoli levelekben az igaz mondó Isten jelentette ki. Tehát így vagyunk mi, így kell, hogy legyünk az isteni ígéretekkel. És szeretnék egy olyan mondatot kimondani, ami lehet, hogy súlyosnak tűnik mindjárt most így első hallásra, de az üdvösségünk azon múlik, hogy hiszünk-e az Isten ígéreteiben, és az Isten ígéreteit valóságnak tekintjük-e a saját életünkben. Ezen múlik az ember üdvössége. Hogy fogadom az Isten ígéreteit? És szeretném, hogyha mindjárt két alapvető ígéretre térhetnénk, és végig gondolnánk két olyan ígéretet, amellyel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy az Istennel járó embernek, az igét megismerő embernek, az életét Krisztusnak alárendelni akaró embernek az életében gyakran felmerül. Két kérdéskör, amelyben igen, vannak ígéretek, de mégis olyan bizonytalannak tekintjük, úgy félünk tőle, és valahogy nem tekintjük igazából valóságnak. És ez a két témakör, az egyik a bűn felett való győzelem. A bűn felett való győzelemnek a kérdése. A másikra majd mindjárt kitérünk, csak először ezt a kérdést szeretném egy kicsit közelebbről megtekinteni. Amikor az Úr elhív valakit ebben az életben, és válaszol az ember az isteni hívásra, és oda szánja magát az Istennek, akkor Isten elfogadja az embert úgy, ahogy van. De ugyanakkor mit mond? Amit a parázna asszonynak mond, ugye ott Jézus, ugye a házasságtörésen kapott asszonynak, hogy nem kárhoztatlak, a gyermekemmé fogadlak, de eredj el és többé nem étkezzél. Mit jelent ez? Hogy szakíts a bűnöddel, az életed minden területén egy megváltozott életre van szükség. És amikor az ember elindul a hit útján, olyan buzgalom van általában az emberekben, a keresztségre készülőkben, hogy igen, az Isten útján akarok járni, én ebben a szövetségben ehhez hűséges akarok lenni, de nem akarom az illúziót elrontani, de mi fog bekövetkezni akkor, amikor a keresztség után, amikor kijöttök a keresztelő medencéből, és majd hazajöttök, vagy hazamentek, és valamin indulatosak lesztek, és visszajön az, amire pedig azt gondoltátok, hogy az már örökre a sírban maradt. Úgy sírban, bocsánat, hogy a hullám sírban maradt. Akkor mit fogunk csinálni? Akkor azt mondjuk, hogy hát ez hiába volt, hát én lehet, hogy másnak sikerül, de hát én nem tudok megszabadulni a bűneimből. Én nem tudom azt a célt elérni, amiért az Isten engem elhívott. Miért hívott el bennünket az Isten? Miért? Hogy bennünk helyreálljon a krisztusi képmás. De hát hogy lehetséges ez? Hát lehetséges a bűnök felett győzni egyáltalán? Milyen módon lehetséges? Hát újból visszaestem. És Ellen White mit mond, sokszor fogunk még a térdeinken állni, és kérni Istentől, hogy könyörüljön rajtunk. De hadd kérdezzem meg, hogy ekkor mi az embernek a teendője? Mi a teendője? Nem beletörődni abba, hogy visszaestem újból, és újból az én bűnömbe. Nem beletörődni ebbe. Hanem mit tenni? Belekapaszkodni az isteni ígéretekbe. Belekapaszkodni az Isten kijelentéseibe. És én a mai alkalommal, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a könyvet, a Mondd el a világnak című könyv, és ebből a könyvből szeretnék néhány gondolatot olvasni. Itt részint Ellen White-tól, részint Jones-tól és Wagonertől vannak itt idézetek, és ebből a könyvből szeretnék néhány idézetet felolvasni, és nem egyszerre az összeset, hanem néhány gondolatot, és szeretném, hogyha ezeket a gondolatokat nagyon alaposan végig gondolnánk. Nézzük meg az első idézetet, Ellen White 1904-ben a következőképpen fogalmazta meg. Sokak életében, akiknek neve az egyház névsorában szerepel, nem történt valódi változás. És utána figyeljük. Vallják, hogy elfogadják Krisztust megváltójuknak, de nem hiszik, hogy erőt ad nekik bűneik legyőzéséhez. Figyeljük. Azt mondja, hogy vallják, hogy elfogadják Krisztust megváltójuknak, de nem hiszik, hogy erőt ad nekik bűneik legyőzéséhez. Hadd kérdezzem meg, hogy ez micsoda? Ez nem más, mint az Isten szavában való hitetlenség. Az Isten szavában való hitetlenség. Mert Jézus mit mondott? Hogy embereknél lehetetlen a bűn felett való győzelem, de én velem együtt minden lehetséges. Egy másik idézetet is hadd olvassak, és utána még egy gondolatottal szeretném ezt a kérdést nagyon-nagyon aláhúzni. Figyeljük, mit mond. Azt mondja, hogy az... nem akarok mindent felolvasni, elnézést, csak a leglényegesebbeket, de így olvasom. Azt mondja, sok kifogást hallani, ugye mondja Ellen White az egyik ige hirdetésében. Az emberek ezt mondják, ennek vagy annak a követelménynek nem tudok megfelelni. Tehát ezt vagy azt a bűnt nem tudom elhagyni, nem tudom letenni. És erre figyeljük meg, Ellen White mit kérdezett? Hogy érted ezt, hogy ennek vagy annak? És utána mit mond? A továbbiakban ezt kérdezte. Azt akarod mondani, hogy az elbukott emberiségért hozott golgotai áldozat tökéletlen volt? Hogy nem kapuk elegendő kegyelmet és hatalmat ahhoz, hogy felülkerekedjünk természetes hiányosságainkon és bűneinken? Gondoljunk bele ebbe a kérdésbe, Ellen White hogy válaszolt? Azt gondolod, hogy a golgotai áldozat elégtelen volt? Jézus miért halt meg? Jézus azért halt meg, hogy a mi életünket egy kicsikét jobbá tegye, hogy ne legyenek olyan durva bűnök az életünkben, ezért volt a golgotai áldozat? Hát ezért kár lett volna Jézusnak ez a mérhetetlen szenvedés. Jézus mit akar elérni a megváltás által, az ő kereszt áldozata által? Azt akarja elérni, hogy mi azt az életet tudjuk elérni, amelyre eredetileg teremtette az első emberpárt. Mert az üdvösség elnyerésének mi a feltétele? Hogy a jellemünk megváltozzon, hogy üdvözíthessen bennünket, hogy ne mi legyünk azok, akik a bűnt visszavisszük a mennybe, ahonnan az Isten kizárta örökre a bűnt. De így van, hogyha az ember önmagára néz, akkor azt mondja, hát ez lehetetlen. És elkezdjük gondolni, hogy hány éve küszködök ezzel is, meg ezzel is, meg ezzel is. Hát akkor ez lehetetlen, ebből indulunk ki. És nem abból, hogy az Isten megígérte, és ha az én részemet megteszem, majd el fogjuk mondani, hogy mi az én részem, akkor ezt bennem is teljességre fogja vinni. Ne feledjük el ezt a kérdést, hogyha bármire azt mondjuk, hogy lehetetlen megszabadulni valamiből, akkor azt akarod mondani, hogy az elbukott emberiségért hozott golgotai áldozat tökéletlen volt? Hogy nem kapunk elegendő kegyelmet és hatalmat ahhoz, hogy felülkerekedjünk természetes hiányosságainkon és a bűn felett való kísértésen? Igen, kapunk bőségesen elegendő erőt, és az Istennek az ígérete megvan erre. Pál apostol hogy fogalmazza? Az Isten lelkétől ihletve? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És a mindenben minden benne van. Nem csak ahhoz, hogy elhordozunk egy gyászt, egy veszteséget, egy bármit, nem csak ez, a mindenben nem csak ez van benne, hanem az is benne van, hogy a bűn felett való győzelmünk bizonyos, mert az Isten megígérte, ha én az én részemet megteszem, majd ezzel is fogunk foglalkozni. Egy másik idézetet szeretnék felolvasni, itt egy néhány oldalról, a 281-től 284. oldalról olvasom ezeket az igéket. Figyeljük! Így olvasom. Ez is egy hosszabb idézet. Talán így innen olvasom. Miért fizetne ilyen hatalmas árat valakiért, aki annyira méltatlan erre? Éppen azért vásárolt meg téged, mert méltatlan vagy. Tehát Jézusnak az áldozata, ez a mérhetetlen áldozat, amivel megváltott bennünket, azt mondja, hogy olvasom még egyszer, miért fizetne ilyen sokat valakiért, aki annyira méltatlan erre? Éppen azért vásárolt meg téged, mert méltatlan vagy, hogy miután átváltoztatott és szeplőtlenül állíthat téged a világ mindenség elé, örvendezhessen azon a csodálatos átalakuláson, melyet elvégzett benned. Tehát Jézus nem azért keresett benneteket sem, mert annyira tökéletesek voltatok, és annyira megérdemeltétek volna, és egyikünket sem azért, hanem azért, mert látja bennünket az értéket, látja bennünk az értéket, és tudja, hogy az ő bennünk végzett munkája révén mivé változhatunk. És ez ígéret. Ezért volt az áldozat, hogy bennünket hiba és szeplő nélkül állítson majd önmaga elé, hogy utána örvendezhessen azon a csodálatos átalakuláson, amelyet elvégzett benned. Emlékszünk rá, olyan sokszor szoktam idézni az igét, de hadd idézzem most is, hogy akikben ez a változás végbe megy, Sofóniás próféta mit mond? Azt mondja, hogy az atya énekléssel örvendez néked, és hallgat az ő szerelmében. Ugye, amikor elmondja, hogy Izrael maradéka milyen lesz, hogy megszabadul a bűneiből, az Isten így örvendez annak, hogy egy bűnben megkötözött embert ilyenné, ilyen jelleművé tud tenni. De nézzük meg akkor, hogy ezek után egy nagyon érdekes idézetet fogok olvasni a következőképpen. Milyen csodálatos lehetőségek állnak a keresztények előtt. Bármi hevesen is küzd ellenük Sátán, és ott támadja őket, ahol természetük a leggyengébb, mégis a magasságos árnyékában lakozhatnak, és beteljesedhetnek Isten erejének a teljességével. Nagyon-nagyon szép idézet ez. De nézzük meg ezek után, tehát ugye itt van ez a hatalmas ígéret, de nézzük meg ezek után, hogy miért van az akkor, hogy mi sokszor nem tudjuk elnyerni a győzelmet, és mégis sokszor csüggedünk és kétségeskedünk, és azt érezzük, hogy nincs az életünkben olyan változás, mint amit szeretnénk. És figyeljük meg a következő idézetet, így olvasom. Bármilyen különösen hangzik is, sok keresztény tapasztalja, hogy amikor segítségért imádkoznak bűneik legyőzése érdekében, akkor még jobban hajlanak a rosszra, mint ha nem is imádkoznának. Vajon miért van ez így? Szeretném kérdezni, nektek volt már ilyen tapasztalatotok? Hogy imádkozunk valamiért, le akarok győzni valamit, és könyörgök, és akkor utána újból visszaesünk bele. Sőt, mintha nem is könyörögtünk volna. És akkor az ember egyre inkább elcsügget, hogy hát annyit kértem, és most újból beleesek. Hát akkor mit lehet itt tenni? És nézzük meg, azt mondja, hogy vajon miért van ez így? Mit tesznek rosszul? És olvasom. Ezt most Wagoner írja, azt a hibát követik el, hogy a problémáikról kezdenek beszélni Istennel, mielőtt hivatkoznának az ő saját ígéreteire. Ha imádság közben a nehézségeinkre összpontosítunk, akkor figyelmünk gyengeségünkre terelődik, és ettől még erőtelenebbek leszünk. Ahhoz, hogy valódi segítséget kapjunk, Isten hatalmára és ígéreteire kell fordítanunk a figyelmünket. Figyeljük! Amikor elkezdünk imádkozni, akkor nagyon sokszor, ha bűnért való szabadulásért imádkozunk, de egyéb problémákért is imádkozunk, akkor figyeljük meg, hogy mi képezi sokszor az imáinknak a tárgyát, hogy részletezzük az eseményeket, elmondjuk és mondjuk a problémát, és egészen beleássuk magunkat, és el vagyunk csüggedve, és csak mondjuk a saját bajainkat. Nem azt jelenti, hogy nem szabad kiönteni, sőt, ki kell önteni a szívünket az Isten előtt. De sokszor mit felejtünk el megtenni? Hivatkozni az ő ígéreteire. És nézzük meg, utána a következőt mondja, a megkísértett keresztény, ha másról nem, megemlékezhet Isten ígéretéről, és igen, idéz egy idézetet, a Timóteusi levélből nagyon jól ismerjük, azt mondja, igaz beszéded és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megszabadítsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Tehát, ha ezret szereszünk vissza a bűneinkbe, ha úgy érezzük, hogy valóban én vagyok a bűnösök között az első, akkor is van ígéret. Igaz beszédezés teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megszabadítsa a bűnösöket, akik között első vagyok én. Kezdheti tehát az imádságát azzal, hogy erre az ígéretre hivatkozik, és erre összpontosítja figyelmét, és miközben így cselekszik, a hite növekszik. A hite növekszik. Érdekes ez a gondolat, az Isten ígéreteire való hivatkozás. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt a kifejezést, az Ellen White-i irodalomban többször lehet erre példát látni, hogy azt írja Ellen White, hogy fogjuk szaván az Istent. Ugye emlékeztek erre a kifejezésre? Fogjuk szaván az Istent. Mit jelent az Istent szaván fogni? Mit jelent az Istent szaván fogni? Egyszerűen hinni az ő ígéreteiben, és hivatkozni rá. Emlékszünk például ott a tized kapcsán, azt mondja Malakiás könyvében, ezzel próbáljatok meg engem. Ezzel próbáljatok meg engem. Az Isten szaván fogni, fogjuk őt szaván. Hivatkozunk az ígéretre. Ugye ott mi az ígéret? Azt mondja, hogy igen, ha én hűséges vagyok az anyagiakban, akkor megdorgálja értem a kártevőt, a szecskőt, a cserebogarat, a stb. És áldást árad bőségesen. Hivatkozunk az ígéretre. Ha bűnbocsánatért könyörgünk, hivatkozunk arra, hogy Uram, Te megígérted, Jézusom, a Te áldozatod ezért volt. Te engem önmagad elé tudsz állítani szeplő és sömörgőzés nélkül. De ha a bűn miatt kesergünk vég nélkül, és nem kapaszkodunk bele az ígéretekbe, akkor a lelkünk ott marad lenn, és nem tud fölemelkedni az Istenhez, az ígéreteknek a szárnyán. Márpedig, ha ezt nem tesszük, akkor nincs bűnből való szabadulás. Talán még egy-két rövid idézetet a következőképpen olvasom. Azt kívánom, hogy szoktassátok rá ajkaitokat és szíveteket arra, hogy őt dicsőítsétek, hogy hatalmáról és dicsőségéről beszéljetek. Tehát igen, így van, a bűnöket meg kell neveznünk az Isten előtt, hogy miből akarunk szabadulni, csak ne ragadjunk bele ebbe az örvénybe, hanem kérjük az Isten, hogy valóban adjon hitet, növelje a mi hitünket, hogy az ő ígéretei valósággá lehessenek a mi életünkben. Nagyon érdekes, hogy a bűnből való szabadulás ígérete mellett szeretnék még egy másik ígéretet is megemlíteni. Annyira érdekes, ugye a KT-ban is tanultuk ezt az idézetet, ott a 19. tanulmánynál, ott a Jézus feltámadásával kapcsolatos tanulmánynál, ott is szerepel ez az idézet az Efézusi levélből, hogy Jézus feltámasztott minket, és együtt ültetett ugye az ő jobbjáról, vagy a jobbján ugye a magasságban. Ő vele együtt, ugye, ahogy az Atya feltámasztotta Jézust és ültette az ő jobbjára, bennünket is feltámasztott és ültetett a mennyekbe. Hát, hol van ez még? Értitek? Szóval itt vagyunk a Földön. De ő megígérte, hogy ha az én részemet megteszem, azt a parányi részt, ami az enyém, ő ezt el fogja végezni, és valóság lesz, hogy ott ülhetek vele együtt Jézussal az ő királyi székében, amiképpen ő győzött, és ült az ő atyával a királyi székében. De itt álljunk meg azért mindjárt, és egyetlen egy gondolatot szeretném, hogyha megragadnánk, egy röviden szeretnék csak erre kitérni, hogy mi az embernek a része. Mi az embernek a része? Mert látjuk, hogy az Isten végzi el, megígérte, és ő a szavát beváltja, de mi az én részem? Mi az én részem? Péter apostol, csak kívülről szeretnék idézeteket idézni. Péter apostol a következőt mondja, ugyan erre pedig teljes igyekezetet is fordítvám. A ti hitetek mellé ragaszkodok, stb. Miben kell nekünk igyekeznünk? Miben kell állandóan buzgóknak lennünk? A naponkénti odaszánásban és könyörgésben. és kérni az erőt Istentől, nekem kell megcselekednem ilyen értelemben, én nem mondhatom, hogy én ülve maradok, és az Isten majd elvégzi helyettem. Nekem kell megcselekednem, de milyen erő által, amit az Istentől tudok elnyerni. Tehát imádkozni, kérni az erőt, kérni az engedelmesség lelkét, és szüntelenül könyörögni, mit mond Ellen White? A keresztény munka része az, hogy folytonosan könyörögjön minden hibája és minden bűne ellen. Néven nevezve az Isten elé vinni, de hivatkozva az ő ígéreteire, hinni, meggyőződni arról, hogy ami másoknak az életében végbe ment, az én életemben is végbe mehet. Szeretném megkérdezni, hogy Jelenések könyvében mit lát János apostol? Mit lát? Egy megszámlálhatatlan sokasságot, és milyen ruhába voltak öltözve? Fehér ruhába. És megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Hadd kérdezzem meg, ha ez megszámlálhatatlanul sok embernek az életében megvalósul, a milyenkében nem valósulhat meg? Miért ne valósulhatna meg? A lehetőség a mi számunkra is ugyanúgy rendelkezésre áll. De hiszünk-e ebben az ígéretben? És szeretnék annyit elmondani, nem akarok most erre kitérni, de sajnos az ebbe vetett hit keresztények tömegeiben már elhalványult, egyáltalán nincs meg. Az Isten látja, hogy milyen bűnös vagy, gyenge vagy, majd odaállt, más lesz, stb. Nem élhetünk így keresztény életet, mert ennek a legnagyobb tragédia és csalódása vége. Nem szállíthatjuk alá a mércét. De egy dolgot kell tennünk, belekapaszkodni az Isten ígéretébe, mert az ő ígérete igen és ámen. És szeretnék még egy egész rövid gondolatot elmondani itt a vallástételi Isten tiszteletünk vége felé. Szeretnék egy gondolatot megfogalmazni, hogy hát ezt nem is tudom, hogy fogalmazom, a legszebb, de a legnehezebb korban váltatok ti Krisztus gyermekeivé. Tehát most itt a történelem végén, vége felé, a történelem lezárulásának az időszakában. Abban az időszakban, amire a proféták és a Biblia írói is vágyódtak, és minden hívő ember vágyódott volna ebben a korszakban élni, amikor szemeinkkel láthatjuk a proféciák teljesedését, láthatjuk az ígéretek megvalósulásának a kezdetét, Jézus visszajövetelének a jeleit, és ahogy elnézzük ezeket a jeleket, ha az Isten éltet bennünket, mindannyian élve láthatjuk meg azt a hatalmas eseményt, ami mindenkorok hívőinek a vágya volt. A legszebb korban hívott el benneteket az Úr, és mindannyiunkat. De a legnehezebb korban is ilyen értelemben. És éppen ezért sajnos nagyon sokan félnek a Bibliának ezektől a kijelentéseitől, ami az előttünk álló időre vonatkozó kijelentések, amik nem könnyű helyzeteket, hanem nehéz helyzeteket tárnak elénk. Minden korban, hadd mondjam, a hívő embernek az útja nehézségekkel volt tele. Tehát a soha ne várjátok, hogy baj és nehézség nélkül lesz az élet. Ezt nem szabad várni. De a hívő embernek mi a nagy jutalma? Hogy Isten gyermekévé vált, Isten fiává vált, és szüntelen veled vagyok, és mindenem a tied. Veled vagyok, és mindenem a tied. Tehát mindent megadok neked, ami neked a győzelemhez szükséges, és amit Jézus mondott a búcsú beszédében, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ez is valóságos ígéret. És ezekben az ígéretekben benne foglaltatik, hogy a nehézségek felett győzni tudunk minden problémában. Az Isten ad erőt és kimenekedést, de mondom, nem a probléma nélküli életet ígéri meg. De mi lesz az elkövetkezendő időben? Ugye az előttünk álló időről a Biblia valóban úgy beszél, mint a nagy nyomorúság idejéről. De szeretném azt mondani, hogy egyszer, ha valaki ezt meg tudná tenni, és az időt rászánná erre, én azt hiszem, hogy mindannyiunkat gazdagítana vele, hogyha összeszámlálná azt, hogy erre az időszakra vonatkozóan hány ígéret van a Bibliában. Én rengeteget kiírtam, de nagyon elszaladt az időnk, bocsánat, most már csak egyet-kettőt fogok tudni megemlíteni, de tele van a Biblia ígérettel erre vonatkozóan. Hogy mit mond nekünk a legkülönbözőbb élethelyzetekben, a rostálással kapcsolatban, a megpróbáltatásokkal kapcsolatban, a fizikai problémákkal kapcsolatban, a Biblia tele van ígérettel. Nem esik a földre egy szemecske sem. Ugye, aki igazán őszinte az Istenhez, nem fog elvesni. Lehet, hogy a leggyengébb, de olyan erős lesz, mint Dávid, ahogy az ige mondja. Tehát tele van ígérettel. Kenyere vize el nem fog fogyni. Semmi rossz fírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Sorolhatnám vég nélkül, mondom, most már nem sorolom, de egyszer érdemes lenne összeszámlálni, hogy az Isten hány és hány helyen ígéri meg, hogy ő a szövetségi hűségét megtartja, és aki átadja magát az ő szolgálatára, és szövetséget köt vele, nem fordulhat elő olyan helyzet az életben, hogy az Isten ne küldene segítséget, és ne érezni az ő jelenlétét, ne éreztetni az ő jelenlétét a hozzáforduló szövetséges gyermekének. Emlékszünk arra, hogy mit mond egy nagyon-nagyon szép idézet a Próféták és Királyok című könyvben. Ellen White a következőt mondja, és ezzel szeretném befejezni ezt a mai vallástételi igehirdetést. Azt mondja Ellen White, hogy Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az Istennek, igényelve mindazt, amit megígért. Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el a mi kéréseinket az Atya, az Isten előtt, igényelve mindazt, amit megígért. És utána tudjátok, hogy emlékeztek rá, hogy zárul le? Olyan sokszor idézem ezt a mondatot. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Olyan nem létezik, hogy az Isten egyetlen egy gyermekét is valaha cserben hagyja. Fogjuk szaván az Istent, hivatkozzunk az ő ígéreteire, és meg fogjuk látni, hogy mindannyiunk életében győzelem lesz ennek a vége.